Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. 1990-hez képest a nők átlagosan 6 évvel később szülik meg első gyermeküket. Csökken a 30 év alatti anyukák aránya is.
2010-ben még az első gyermekek 60%-ának volt 30 év alatt az édesanyja, 2021-ben már csak 56%-ának.
Élmények, minőségi együtt töltött idő is egy digitális házirend is segíthet abban, hogy kiszakítsuk a gyerekeket az online térből.
Ezt szoktuk javasolni, hogy közös a vacsoraidő, vagy közös a reggelizésnek az ideje. Ekkor mondjuk az okos kütyük, azok akár munkaeszközök, akár nem, azok ne legyenek jelen.
Az extrém magas hőmérséklettel járó időjárás komoly veszélyt jelenthet a családi kedvencek számára is.
Az állatok hozzánk hasonlóan hőgutát kaphatnak, kiszárhatnak, vagy akár el is pusztulhatnak, ha nem vigyázunk rájuk.
1990-hez képest a nők átlagosan 6 évvel később szülik meg első gyermeküket, és míg 2010-ben a babák 60%-ának volt 30 év alatti az anyukája, 2021-ben az újszülöttek 56%-ának volt ilyen fiatal az édesanyja. A nemzetközi trend javarészt Magyarországra is jellemző, a változásban a családpolitikai intézkedések mellett többek között az ismeretterjesztésnek is nagy szerepe lehet. Erről beszélgettünk Fűrész Tündével, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével.
Általános jelenség a fejlett világban, hogy a gyermekvállalás életkora kitolódik, miközben ugye biológiai adatok mutatják, hogy a gyermekvállalás kora a legtermékenyebb időszak a nők életében továbbra is a 20-as évekre tehető. 1990-hez a rendszerváltozás időszakához képest a nők az első gyermeküket átlagosan 6 évvel később szülik, illetve általában a gyermekszülésnek a életkora is jelentősen majdnem 5 évvel megnőtt. Ez konkrét számokban azt jelenti, hogy 1990-ben még 23 évesen született átlagosan a nők első gyermeke, mostanra pedig már 29 évesen, és úgy általában a gyermekvállalás életkora is 26 évről 30 évre növekedett. Tehát látjuk azt, hogy van ez a fajta kitolódás, ez a halasztás, miközben, ahogy mondtam, a biológiai törvényszerűségek nem változtak. Az is egy fontos jelzés, hogy egyre inkább csökken az első gyermekesek között a 30 év alatti édesanyáknak a részaránya. 2010-ben még az első gyermekek 60%-ának volt 30 év alatt az édesanyja, 2021-ben már csak 56%-ának.
Milyen következményei lehetnek ennek, hogyha ez a tendencia folytatódna, akár Magyarországon, akár Európa szerte?
Ugye demográfusok kimutatták azt, hogyha akár csak egy évvel nő ez a fajta halasztás, akkor az 3%-kal csökkent az úgynevezett befejezett termékenységet, vagyis ez azt jelenti, hogy minél tovább halasztja egy édesanya a gyermekvállalást, annál kisebb az esélye annak, hogy gyermeke születik, vagy a gyermekének testvérei születnek. Ebből a szempontból fontos lenne, hogy lehetőleg ez a gyermekvállalási idő pont ne tolódjon ki nagyon jelentősen. Nagyon érdekes egyébként, mert a Kincs felmérései azt mutatják, hogy az emberek többsége szerint egy nő számára a legideálisabb életkor a családalapításra, a gyermekvállalásra az 30 éves kor alatt van, hiszen az emberek 80%-a azt mondja, hogy a 20-as években jó gyermeket szülni és családot alapítani. Ugye ezt képest látjuk azt, hogy az első gyermekek 56%-a születik csak meg 30 év alatt édesanyától, tehát látszik, hogy van egyfajta hajlandóság arra, hogy akár előbb is tudjanak megszületni ezek a gyermekek, de még nem értük el azt, hogy ez a vágyott gyermek számára 30 év alatt is az legyen, amire valóban gondolnak a magyar fiatalok.
Ezek szerint akkor Magyarország is teljesen illeszkedik ebbe a trendbe, vagy van tapasztalható némi elmozdulás?
Jó részt illeszkedik, hiszen minden európai országban nőtt a gyermekvállalás átlag életkorának a száma, bár azt kell mondani, hogy Magyarország még a jobb helyzetben lévők közé tartozik, hiszen nálunk 2010 óta mindössze nagyjából fél évvel nőtt az átlag életkor, amikor a nők gyermeket vállalnak. De például Portugáliában ez 2 évet jelent egy évtized alatt.
Mennyire tudatos ez a döntés, vagy mennyire egyszerűen csak így hozza az élet?
Nagyon sok tényezője van ennek, összefüggésben van azzal is, hogy például az oktatásban most már egyre több nő vesz részt, ugye nagyjából 20-30 évvel ezelőtt még csak a gyermekek egy hatodának volt felsőfokú végzettsége, az édesanyja mostanra ez megduplázódott, tehát az oktatási expanzió is szerepet játszik. És hát amikor arra rákérdeztünk, hogy egyébként mi kell a családalapításhoz, a gyermekvállaláshoz, akkor nagyon sokan a megfelelő lakást említették, az anyagi biztonságot, tehát az, hogy ezek kicsit később valósulnak meg, az mindenképpen akadályt jelenthet, de hát a kormány azért nagyon sok mindent tett, és az idei évtől még több intézkedést bevezetett annak érdekében, hogy az ilyen típusú anyagi akadályokat le tudják küzdeni a 20-as éveikben járó fiatalok, hiszen idén január 1-től például egy édesanyja, hogyha 30 év alatt szül gyermeket, akkor személyi jövedelemadómentességet élvez. De ugyanígy például a diák hitelelengedés, a babaváró támogatás, amely most már kifejezetten a 30 év alattiakat fogja leginkább megcélozni. Ezek mind-mind olyan lehetőségek, amelyek előnyös helyzetbe hozhatják azokat, akik már 30 éves koruk előtt a gyermekvállalás mellett döntenek.
Mennyire befolyásolja például a korai gyermekvállalást az, hogy sokan szeretnének még tovább gyerekek maradni? Otthon maradnak a szülőkkel, nem repülnek ki a háztól, esetleg valamivel később találnak stabil párkapcsolatot.
Rákérdeztünk ezekre a tényezőkre is, hiszen van egyfajta világjelenség, amely egy kicsit az infantilizáció irányába hat, és hát látjuk azt, hogy a mama hotel, papa bank jelenség azért az eléggé jelen van itt Magyarországon is, de a válaszok alapján úgy látjuk, hogy nem ez az elsődleges befolyásoló tényező. Ugyan voltak olyanok sokan, akik azt mondták, hogy félnek a fiatalok a felelősségtől, de mégis úgy tűnik, hogy a legfontosabb tényező az anyagi biztonság, a lakáshelyzet, illetve hát a stabil párkapcsolatnak a megléte, hogyha valakinek van stabil párkapcsolata, akkor természetesen sokkal nagyobb az esély annak, hogy családot fog alapítani, illetve gyermeke is lesznek, még akár a 20-as évei során.
Van-e különbség a 30 év alatti gyermekvállalás terén attól függően, hogy hol él valaki, vagy milyen iskolai végzettséggel rendelkezik?
Igen, ezek mindenképpen befolyásoló tényezők, különösen az iskolai végzettség, de valamelyest látható eltérés a kisebb települések és a nagyobbak között is. A kisebb településeken hamarabb vállalnak gyermeket, és az alacsonyabb végzettségűeknél is korábbi életszakaszokban megtörténik a gyermekvállalás.
Van-e szükség esetleg egyfajta ismeretterjesztésre ezen a téren?
Mindenképpen fontos az ismeretterjesztés is, hiszen azt is látjuk a kutatásainkból, hogy a magyar fiataloknak a termékenység tudatossága az nem igazán magas. Látjuk azt, hogy nincsenek igazából tisztában azzal, hogy a 20-as évek jelentik a legtermékenyebb időszakot, és bizony 35 éves kor fölött már csak 50% az esélye annak, hogy természetes módon valaki gyermeket tud vállalni. Tehát látjuk azt, hogy ilyen tekintetben ez a fajta tudatosság nincs igazán meg a magyar fiataloknál, de egyébként a világ más tájén sem igazán vannak ezzel tisztában a fiatalok.
Fűrész Tünnét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi hét.
Minőségi együtt töltött időre, élményeket adó programokra és szülői példamutatásra is szükség van ahhoz, hogy kiszakítsuk a gyerekeket az online világból. Az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója szerint érdemes a családokban úgynevezett digitális házirendet kialakítani. Hall Melinda nemrég tartott erről beszélgetést a FICSAK eseményén. A klinikai szakpszichológustól elsőként azt kérdeztem, általában létezik-e rend, házirend a családokban.
Maga a rend az azt hozná, hogy van valamiféle szabályrendszer, van valamiféle közös kompromisszum, amit mondjuk mindenki betart, vagy igyekszik betartani. Most nem is csak arról van szó, hogy egyszer-egyszer áthágja, hanem hogy tényleg legyen valamiféle rendszer az embereknek az életében. Sajnos ma azt látjuk, hogy nagyon sok helyen eleve nincs meg az a jó személyes kapcsolat mondjuk a családtagok között, hogy ezt meg lehessen tenni, vagy egyáltalán a kompromisszumra való törekvést el lehessen kezdeni. Különösen érdekes ez mondjuk a serdülő srácok esetében, mert ők szokták, hát ugye a szabályokat amúgy is szeretik áthágni, hát még hogyha nincsen szabály, akkor tényleg olyan elveszetten tudnak ők azért létezni a világban. Tehát én összességében azért azt mondom, hogy valamiféle szabályrendszer, normarendszer, nem feltétlenül ugye egy szerződésre kell gondolni így írásos formában, bár egyébként én még azt is szoktam néha javasolni, hogyha nehéz betartani a kompromisszumokat, akkor legyen ott egy papíron, és azt mindenki írja alá, és akkor azzal is lehet egymást emlékeztetni arra, hogy de hát belementél, de hát kötöttünk egyfajta kompromisszumot, hogy nehogy az legyen, hogy a szó elszáll, az írás azért megszokott ilyen szempontból maradni, tehát mindenképpen jó a rendszer, és mindenkinek tud segíteni az életvitelében.
Na most ehhez a félig meddig létező házirendhez alkottak most egy olyan kifejezést, hogy digitális házirend. Ez nem még nehezebben betartható talán?
A digitális házirend az egyébként nem nehéz betartani, de nehéz átállni. Tehát, hogyha mondjuk valaki akkor kütyüzött, amikor csak lehetett, vagy amikor csak lehetősége nyílt rá, akkor lehetett tényleg, nem tudom, híreket olvasni. Ugye a felnőtteknél most nagyon gyakran azt látjuk, hogy inkább ez a hírolvasás, ez a pörgetés, ez a folyamatos szörfölés valamelyik kütyűn, az szokott inkább lenni. A srácoknál meg inkább a közösségi portálok mennek nagyon, főleg az adrenalin növelő jó kis új közösségi portálok, vagy újabb típusúak, és hát persze a játék, tehát a mindenféle eszközön való játszás is azért ide tartozik. Tehát nagyon nehéz átállni egy ilyen minden szabad és bármikor szabad típusú gondolkodásról magára a házi rendre. Valóban nehéz betartani azért azokat a rendszereket, amik mindenkinek egy kicsit jók. Tehát ilyen például ezt szoktuk javasolni, hogy mondjuk közös a vacsoraidő, vagy közös a reggelizésnek az ideje, ekkor mondjuk az okos kütyük, azok akár munkaeszközök, akár nem, azok ne legyenek jelen ebben a térben. De azért ezt nyilván nagyon nehéz betartani, és hát sokszor azt is látni kell, hogy a felnőttek hágják át a szabályokat.
Éppen ezt akartam egyébként kérdezni, hogy hát azért a szülőnek ebben az az első, hogy ő maga mutasson példát, de hát nem feltétlenül mutat példát a szülő sem,
nem,
és akkor hogyan várja el ezt a gyermekétől, hogy kövessen egy olyan mintát?
Én azért erre el szoktam mondani, hogy én egy nagyon feszített tempóban dolgozom, és azért sokszor van az, hogy fel kellene venni a telefont, de az utóbbi időben tényleg csak a családi telefonokat veszem fel, például abban az időben, amíg a 3 éves kislányommal a játszótéren vagyunk, vagy valami ilyesmit csinálunk, ami ugye a minőségi együttlétnek az ideje. Nagyon nehéz nyilván erre átállni, és az embernek van egy ilyen kettősség érzése, hogy most vajon melyiket csinálja, vagy tényleg mi a kötelessége, de azért a szülőknek a figyelmét felhívnám arra, hogy az elsődleges kötelesség az, hogy a gyerekeket felneveljük, és egy olyan, nem is tudom, értékrendre, vagy egyáltalán kapcsolatra próbáljuk nevelni, amit későbbiekben hasznosítani tudnak. Tehát én azt gondolom, hogy azért meg lehet találni az egyensúlyt, de nagyon nehéz, és ebben próbálunk azért folyamatos segítséget nyújtani szülőnek, és fiatalnak is, hogy ne legyen ez akkora bűntudati kérdés, vagy ne legyen mindig az az érzés, hogy lemaradok valamiről, mert hogyha vannak ott a háttérben stabil kapcsolatok, hogyha azok támogató közösségek, hogyha azok valós barátok, akkor sokkal inkább megvárják az embert, és tudja úgy időzíteni, hogy ne a közös minőségi és élményszerű együttlétből vegye el az időt.
Tegyük fel, hogy a szülő az valóban erőt vesz magán, és jó példát mutat. Hogyan kezdje a gyermekével, aki ugye addig ahhoz szokott hozzá, hogy bármikor, bármennyit. Milyen lépésekkel haladjon előre?
Valójában azt szoktam használni, hogy nem találtuk fel a csövön a lukat, tehát hogy érdemes egyébként beszélgetni így egymással. Én nagyon gyakran látok egyébként olyan párosokat, akár szülő-gyermek, akár tényleg párkapcsolatban lévők, akik mondjuk beülnek egy étterembe, esznek valamit, és közben a telefont nyomkodják. De hogy amúgy ekkor van annak az ideje, hogy megkérdezzük, hogy egyébként hogy érzed magad, vagy mire gondolsz, mit gondolkodtál ma, milyen napod volt eddig, hogyan keltél fel, mi van a barátaiddal. Tehát, hogy az ilyen tök egyszerű kérdéseket ilyenkor kellene feltenni, és hogy lehetne például ezt az időt arra kihasználni, hogy igenis most itt vagyunk kettesben, mondjuk nincs jelen a másik nemű szülő, tehát mondjuk anya a lányával, ilyenkor tud olyan kérdésekről beszélni, amit lehet, hogy mondjuk a férfiakkal nem akar megvitatni, akár egy tinédzser, de már azért mondjuk ezt a fajta úgymond szemérmességet vagy szégyenlőséget kisebb korban is, tehát hogy ilyenkorban ezeknek az ideje, és lehetne erre használni, de én nagyon gyakran azt látom, hogy nem erre használjuk, hanem inkább csak úgy vagyunk egymás mellett, és akkor a serdülők is igen gyakran mondják azt, hogy de hát fizikailag itt vagyok, most miért nem elég neked ez? Hát azért, mert hogy lehet, hogy kevesebb időt töltsünk úgy konkrétan együtt, de az legyen minőségi, és az lépjen egy szinten.
Akkor ezt a digitális házirendet nem úgy kell elképzelni, mint egy hajdan volt gyerektáborban, hogy 7 óra 30 ébresztő, 7 óra 45 tornaóra, és így tovább, és így tovább.
El kell mondjam, hogy a digitális házirend az mégiscsak kapcsolódik ezekhez az időpontokhoz, mert ma konkrétan azt látjuk, és azt vetíti előre a világ, hogy 24 órát leszünk online nem sokára. Ma egy serdülőkorú fiatal nagyjából 7,5 órát tölt képernyőzéssel. Ez lehet telefon, lehet ilyen-olyan okoskütyű, már fel sem tudom sorolni, hogy mennyiféle ilyen technológiai vívmány van, lehet a laptop, lehet a számítógép, és persze lehet a televízió is. Tehát így összességében azért átlagosan ez egy munkanapot tesz ki. És elmegy afelé a világ, hogy egyre több olyan tinédzser is kerül a látóterünkbe, mondjuk már komolyabb pszichológiai problémákkal, aki még éjjel ugye a párnája tetején is nyomja a telefonját. Még vissza kell írni a haveroknak. Még jön egy érdekes videó, még azt megnézem, stb. Stb. Tehát az alvási időből, a pihenő időből, ami egyébként az agyfejlődéséhez elengedhetetlen, abból is elveszi az időt, meg egyébként egyáltalán a személyes időtöltésből is, tehát a valós kapcsolatok kialakításából, és azoknak a fenntartásából is elveszi az időt. Elveszi az időt egyébként a tanulástól, ezt tudom, hogy nem szeretik hallani a serdülők, de azért azt is el szoktam mondani, hogy sokkal könnyebb úgy tanulni, hogyha kevesebb, de az minőségi tanulás, mint hogyha görnyedünk 8-10 órát akár a tankönyv fölött, mondjuk általában nem is görnyednek, de azért mégiscsak vannak, akik szeretnék megtanulni, vagy egyszerűen már muszáj megtanulni a tananyagot. Tehát, hogy igen, ez is egy problémás ügy.
Tehát akkor lehetünk akár ilyen határozottak is, hogy 8-tól 9-ig nulla kütyű?
Én azt gondolom, hogy legyünk határozottak ezekben a kérdésekben. Nyilván tudunk apránként is haladni, de azt is lehet, hogy egyszerre a család azt mondja, hogy mik azok a határok, amiket mindenképpen betartunk. És akkor ezt követően amúgy nagyon sok családban látok ilyen jó dolgokat, hogy elindulunk egy úton, és akkor azt az utat fejleszgetjük közösen.
Az, hogy a szülő az fokozottabban figyeljen oda a minőségi, tartalmas, és mondjuk a korosztályhoz nagyon passzoló programokra. Az talán egy kis csáberű lehet mondjuk egy serdülőnek, hogy kimozduljon?
Mindenképpen élményt nyújtani a fiataloknak, mozogni. Nem vagyunk cukorból, nem lesz semmi gondja se a gyereknek, se nekünk, hogyha kimegyünk néha az esőben is. Én azt látom mostanában, hogy úgy elpuhultunk. Tehát leesik két csöpp eső, és az ember már nem megy el biciklizni. Mert? Tehát, hogy nem tudom, húzzunk egy esőkabátot, és induljunk el. Vagy menjünk el tényleg túrázni. Igen, lehet, hogy közben megázunk. Hát legyen nálunk tartalékruha, és kész, meg van oldva, és régen is ezt így oldottuk meg. És az is egy kis élmény, és meg lehet tanulni, megküzdeni ezekkel a dolgokkal. Minél több mozgásos programot, szabadban lévő programot, levegőt, jó esetben tiszta levegőt végzett közös tevékenységet javaslok a családoknak, meg egyáltalán mindenki számára. Szerintem ezzel lehet valamelyest helyettesíteni ezt az online teret, hogy élményt nyújtunk. Igenis, ha engedjük annak a serdülőnek, hogy elhívja a barátját is a családi kirándulásra, kicsit nyissunk a külső környezet felé, ne zárjuk be úgymond a családot, mert akkor a serdülőnket nem biztos, hogy meg tudjuk nyerni magunknak.
Az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatóját, Halmelinda klinikai szakpszichológust hallották. Az extrém magas hőmérséklettel járó időjárás komoly veszélyt jelenthet a családi kedvencek és a vadállatok egészségére, jól létére is. Ovádi Péter állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, ezért fokozott odafigyelésre kéri a gazdikat. A kormánybiztos hangsúlyozta, az állattartóknak a hűségriadó idején kiemelt felelősségük van.
Forró időjárás beköszöntével fordítsunk nagyobb figyelmet az állatok egészségének a megóvására. Az állatok hozzánk hasonlóan hőgutát kaphatnak, kiszárhatnak, vagy akár el is pusztulhatnak, ha nem vigyázunk rájuk, és a nappali csúcshőmérséklet idején a nem megfelelő körülmények között tartott házi kedvencünk egészsége nagyon komoly veszélybe is kerülhet. Természetesen az állatok számára ilyenkor mindig biztosítsunk hozzáférhető vizet, amit időközönként cseréljünk, hogy ne melegedjen fel. A szabadba való léttel járó veszélyeket megelőzhetjük, hogyha a kutyát a kora reggeli vagy esti órákba sétáltatjuk, hiszen napközben az aszfalt átforrósodik, ami a mancsán égési sérüléshez vezethet, és a társállatunkat azt tartsuk nagyon árnyékos helyen.
Vadon élő állatokra is komoly kockázatot jelent ez a magas hőmérséklet. Ez ügyben például mi mit tehetünk?
Nagyon sok mindent tudunk tenni, hiszen a nyári melegben ők is nagyon kevés csapadékhoz jutnak, és hogyha kihelyezünk a kertbe, vagy a teraszon, vagy akár az erkélyen itatott, azzal nagyon sokat segítünk, és külön felhívnám a figyelmet arra is, hogy az egzotikus állatok esetében a nyusziknál és a vadászgörényeknél nagyon oda kell figyelnünk, mert ők aztán tényleg nagyon kivannak téve a forró hőmérsékletnek. Azt javaslom, hogy olvassunk utána, és tényleg legyünk felelős állattartók.
A zárt autókra évről évre felhívjuk a figyelmet, felhívja a sajtó a figyelmet, mégis mindig történnek tragédiák.
Sajnos mindig megtörténnek, tudnunk kell, hogy az autóban akár 5-10 perc alatt 60 fok is lehet, felemelkedhet ennyire a hőmérséklet, ami hosszabb távon végzetes jelent. Éppen ezért ne hagyjuk a járműbe az állatot, és én azt is javasolnám, hogyha tudjuk, akkor halasszuk el hőségriadóba az utazásunkat. Az állatok viselkedését mindenképpen figyelemmel kell kísérni az extrém időjárás alatt. Ha bármilyen abnormális vagy aggasztó jelet észlelünk, akkor sürgősen forduljunk állatorvoshoz.
Ovádi Péter állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztost hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy 1990-hez képest a nők átlagosan 6 évvel később szülik meg első gyermeküket, és csökken a 30 év alatti anyukák aránya.
2010-ben még az első gyermekek 60%-ának volt 30 év alatt az édesanyja, 2021-ben már csak 56%-ának.
Élmények, minőségi együtt töltött idő és egy digitális házirend is segíthet abban, hogy kiszakítsuk a gyerekeket az online térből.
Ezt szoktuk javasolni, hogy közös a vacsoraidő, vagy közös a reggelizésnek az ideje. Ekkor mondjuk az okos kütyük, azok akár munkaeszközök, akár nem, azok ne legyenek jelen.
És szóltunk arról is, hogy az extrém magas hőmérséklettel járó időjárás komoly veszélyt jelenthet a családi kedvencek számára is.
Az állatok hozzánk hasonlóan hőgutát kaphatnak, kiszárhatnak, vagy akár el is pusztulhatnak, ha nem vigyázunk rájuk.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.